Természetesen együtt lehet maradni, ritkát kértem, hogy legyen anyja a hitvallóknak, és vezesse a beszélgetést. Délután állítan testvéreink közt is a szolgálatban is. Isten tiszteleteink lesznek a jövő héten, kezdődjen Szűzőre óra, és szombaton 14-e van, amikor nyilván lesznek is. Próba ez nekünk dolgosítani mindenki szeretettel van 14-én, 8. kerület, Dankó utca 11-13 szám alatt a főiskolán új, eddig még használatban nem vett épületében. Ez lesz az első alkalom, ami ebben az épületben lesz. 2010-ben félbe maradt a szépítkezés, a kormány elvette a pályázati pénz egy harmadát, és ezért csak szerkezett kész állapotban áll az épület, de megtartjuk ezt az alkalmat, hiszen itt is ismerjük ezt volt, hogy még nem volt kettő az épületben, de azért itt tartottuk a karácsonyi vagy szilveszteri alkalmunkat, hanem nem gyakorolhatunk, és sok öröm és emlék maradt ezekből az eseményekből is. Szóval szombaton 11 és 16 óra között tartjuk ezt az alkalmat, azért fejezzük a 16 órakor, hogy mindenki világos van, hogy hazamehessen, nem mondom, hogy veszélyes a környék, de talán jobb, hogyha még nappali fénynél kiki hazamehet. Tehát mindenki szeretettel várunk. Akkor most, nem tudom, női óra az még nem most. Aki tud mézes Tehát valaki bízunk meg, hogy az Isten tisztelet végén írja össze, ki adja. Te, épp nálad? Nyilván nálad volt. Lehet jelentkezni, ki az, aki hajlandó mézes süteményt, ilyen kemény süteményt csinálni, mert szeretném, hogy 14-én mindenkinek egy ilyen kis mézes süteményt a kezétek nyomni, ez lehet kis csilla, őzike, amelyet szokott is karácsonyt a féle, vagy akár nem más minta. Tehát aki szívesen készítene és teljesít a csomagot, ezt kérik, hogy Éván a Isten tiszteletben jelentkezzen. Tehát az 538 új énekünket énekeljük, az igényületésre készülve.
Thank you.
jelenlévő és az igényítés felvételről hallgató gyülekezet advent második vasárnapján az egyik igénk Lukács evangélium a 21. részének a 28. verse egyenes egyetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. De az ige hirdetésre kijelölt ige szakaszunk Malakiás könyvének a 3. részében, a 13. versről a 19. versig tart, illetve a Károli féle fordítású Bibliában a 4. rész első verse az, ami az új fordításban a 19. vers. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Keményen szóltatok ellenem, ezt mondja az Úr. És azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Az Úr pedig figyelt, és hallgatott, és egy emlékkönyv íratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonom már lesznek, és kedvezek nekik, amit kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt, és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt, mert imént eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyannál lesz minden kevés és minden gonosz tevő, mint a pozdorja, és megérgeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek, Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Kedves gyülekezet, három dologról szeretnék szólni ezen az adventi reggelen. Három érdekes felvetés van ebben a könyvben, a könyv utolsó mondatai közt, az Ótestamentum utolsó könyve, Malakiás könyve, aztán néhány üres lap, és kezdődik az Új Testamentum, néhány hét még, és itt van a karácsony, egy új lapot nyitunk majd, de az a lap is, az új lap is, és az Új Testamentum is ugyanennek a nagy üzenetnek, ennek a teljes üzenetnek a része. Nem új Bibliát kezdünk olvasni, hanem a teljes Szentírásnak másféleképpen hozzánk szóló üzenetét, ami Úrunk Jézus által, a testélet ige által megszólaló üzenetet. Nézzük az első dolgot, amit itt mindenképpen szemügyre kell vennünk. Ez a bennünket figyelő és hallgató Istennek a panasza, megjegyzése. Itt a déli oldalon van a menóra, mert a jeruzsálemi templomban is déli oldalra volt a szentélyben fölállítva a hétágú gyertyatartó, ami Isten szemét jelképezte, amivel az egész világot látja. A teljesség száma 7-es, az egész világot látja Isten, de nem úgy, ahogy lehallgatnak, megfigyelnek bennünket képmutató módon, mindig más megfigyelését kárhoztatva, de hát mindenki figyel, mindenki les, és olyan világban is élünk, amiben nagyon nehéz titkokat megőrizni és megtartani, de Isten javunkra tart bennünket szemmel. Ugye az is zavar, hogyha valaki nem veszi észre azt, amit csináltunk, nem veszi észre a kedves szép gyermekünket, az ő teljesítményét, nem veszi észre műveinket, alkotásainkat. Szeretjük, hogyha az emberek nézik, hogy mit mi jót tettünk, mi értékeset, és ezt szóvá teszik, és elmondják, igen, láttam, hallottam, odafigyelek rá, fontos nekem az, amit tettél, nincs másképpen ez az örökké való Istennel sem, tehát amikor mi magunkban dohogunk, hangosan gondolkodunk, vagy csak gondolataink között bóklászunk, illetve egymással megvitatjuk az élet eseményeit, vagy így gyertyát gyújtunk azoknak az ügyeknek, amelyek a szívünket nyomják, akkor tudnunk kell azt, hogy ez nem egy zárt körben, egy zárt kis térben, nem csak emberek figyelme előtt zajlik, hanem az örökké való Isten figyel bennünket, és ő előtte méretik meg minden gondolatunk. Keményen szóltatok, ezt mondja az Úr, pedig mi ezt már észre sem vesszük. Nem vesszük észre egyre inkább azokat a kemény szavakat, amelyeket időről időre a próbák idején használunk. Olyan könnyen kicsúszik a szánkon. Egyszer valakit figyelmeztettek, hogy helytelen, amit mondott, azt mondta, hogy kicsúszott. Mire azt válaszolta a másik, hát ha bent volt, akkor világos, hogy kicsúszott. Az a baj, hogy a szíve mélyén vannak ilyen tisztátalan és durva szavak és gondolatok, amik persze, hogy kicsúsznak időről időre. Keményen szóltatok, mondja az Úr, pedig mi úgy éreztük, hogy igazunk van. Mi ez, amiben úgy éreztük, hogy igazunk van, és az Úrnak nem igazán tetszett. Nem büntető ezért, csak szóvá teszi, ahogy mi is elpanaszoljuk, és visszautasítjuk esetleg a sértő szavakat, amiket másoktól kapunk. Hát, Isten a következőt hallotta Malakiás idejében, hogy arról tanakodtak az Úrnak a tisztelői. Nem úgy általában az emberek. Hogy az emberek általában miről beszélnek, azt is hallja persze Isten, de más füllel. Mondjuk, amikor az ő nevét káromolják, szidalmazzák, és őt teszik felelőssé minden emberi önzésért és hibáért. Ezt is hallja, de azt mondja, hogy ezt megbocsátja, nem kicsinyes az Úr. Nem kell ettől félni, hogy Isten egyszer fejünkhöz veri azt, amit tudatlanságunk idején mondtuk. De most az Úr tisztelői beszélgettek, és az Urat ez érdekelte, hogy mit mondanak az Úrnak tisztelői, miről tanakodnak. A következőről tanakodtak az Úrnak tisztelői, hiába való az Úr szolgálata. És mi haszna, hogy megtartjuk az ő törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Van ennek valami haszna? Mert nézzük csak meg, hogy hogy vannak azok, akik nem tisztelik az Urat. És átcsap ez az egymás közti vita, gondolatcsere abba, hogy valaki megszólal, és a többieknek nincs erejük ellentmondani ennek, hogy mennyivel jobban szalad a szekere annak, aki önző, aki átgázol mindenféle szabályon, aki kényekedve szerint változtatgatja a szabályokat, mert megteheti, mindig úgy változtatgatja, hogy neki jó legyen, és nem érdekli, hogy a többiek mit szólnak ehhez, milyen hatással van rájuk. Szóval elkezdenek az Úrnak tisztelői erről beszélni, hogy nem kellene változtatni, és egy kicsit pragmatikusabbnak lenni. Mert ma ezt értjük ez alatt, hogy aki pragmatikusabb, annak több szavazat jut, több lehetőség anyagiakban és egyebekben is. Még nem merünk úgy tenni, mint ahogy ezek a személyek tesznek, de azért fölvetjük, mert nagy igazságtalanságot érzünk ebben, hogy a kevélyek gyarapodnak, akik nem rejtik véka alá, hogy megvetnek mindenki mást is, láthatóan széles jókedvel, kiegyensúlyozottsággal kebeleznek be mindent. gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és még egy nehéz, emészthetetlen dolog, hogy az egyenesen Isten kísértő, vakmerő gazságuknak nincs következmény, vagy csak nagyon ritkán megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Erről tanakodnak egymás közt az Úrnak tisztelői, és az Úr figyel. Igen, az a nagy kérdésünk, hogy érdemes-e jónak lenni. Nagyon szép József Attilának ez a sokat idézett kis kétsoros, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Nem ad választ, csak fölveti nekünk a kérdést, hogy mi magunk döntsük el, hogy miért vagyunk tisztességesek. Azért, mert ez megéri, mert itt azt mondja a mi igénk, hogy a gonoszoknak éri meg rövid távon. A gonoszok azok, akik megszabadulnak. Mi azonnal lebukunk. Rólunk azonnal kiderül, ha nem mondunk igazat. A kevélyeknek éri meg, hiszen ők gyarapodnak, akik nincsenek tekintettel mások nyomorúságára. Vagy várni az Úr szabadítására. Megérte Egyiptomban? Megérte Babilonban? Megérte a szétszóratásban? Hát volt, aki komolyan hitte azt, hogy mintegy 20 évszázad múlva újra népé formálódik a szétszóratásban lévő, annyi szenvedésen átment Isten népe. 3 évvel a Soáh után kikiáltják újra Izrael államát. Ki gondolta ezt menet közben? Emlékszem, amikor először jártam Izraelben, valaki a csoport, egy papi csoporttal 89-ben, akkor az egyik kolléga levette a cipőjét, és azt mondta, hogy szent ez a föld, zavarban voltunk ott, és azt mondta, hogy nézzétek, hol vannak a cézárok, hol van Hitler, és Izrael él, és valóban nagyon mély benyomást tett ránk. Akkor az ország azóta is persze, szóval megérte várni, tudták-e azt a 14., 15., 19., 20. század elején, hogy megéri várni a proficiák beteljesedésére. Hogy nincsen igazuk azoknak, akik azt mondják, adjuk fel, adjuk előseink hitét, ne tartsuk meg azokat az értékeket, amelyeket Isten bízott ránk. A másik dolog, hogy eközben az Úr nem csak hallgatott és figyelt, milyen nagy dolog az, hogy ő komolyan vette a tanácskozókat, és komolyan vesz bennünket is, ijaskodásaink, küzdelmeink között, hanem egy emlékkönyv iratott előtte. Isten nem felejt el senkit és semmit. Nem ő miatta kell ott jegyzeteket készíteni, nehogy véletlenül valakinek a nevét elfelejtse, én bevallom, nagyon rastellen, de nagyon sokszor vagyok így, hogy nem tudok visszaemlékezni valakinek a nevére, és ez nagyon kínos tud lenni. Isten nincs semmiféle szellemi leépülés öröktől fogva. Ugyanúgy van, de ő neki. Ez, hogy egy emlékkönyv iratott, ez nekünk szól. Ez nekünk szól. Valahol föl van jegyezve a neve. Annak, aki nem azért hűséges, nem azért tart ki az igazság mellett, mert momentán megéri neki. Sőt, akkor világít igazán, a sötétségben világít igazán a világosság. Nelson Mandela nem élete utolsó szakaszában bizonyította azt, hogy ő államférfi, hanem az alatt a 27 év alatt, amit börtönben töltött, követ tört, bányában dolgozott jogi végzettséggel, de hát mindegy is, nem ez volt a legnagyobb probléma, 27 évig nem hagyhatta el a börtönét, és ez alatt az idő alatt küzdött egyrészt a keserűségével, a gyűlöletével, újra és újra végig gondolta, hogy micsoda igazság van ezen a világon. Tudta, nem tudta, hogy egy emlékkönyv iratott, amiben ott van az ő neve. Fel van írva a neve. Azok között, akik nem azért félik az Urat, mert pillanatnyilag megéri nekik, hanem mert kihez mehetnénk, mondja Péter is. Örök életnek beszéde van nálad. Nálad van az az érték, ami nélkül nincs értelme az életnek. Nem élni jó, hanem az Úrral élni jó, az ő értékei szerint élni jó. Krisztus tanítványaként élni jó, és ez érdekel bennünket, és nem az, hogy hogyan minősít bennünket az időt húzó hatóság, hanem hogy milyen mester elképzelése arról, hogy mit is jelent Isten országát építeni ezen a világon. Megvalljuk persze őszintén, hogy időről időre tanácskozunk egymás között, és utólag húzzuk a nyakunkat, amikor kiderül, hogy az Úr hallotta, és jelen volt ezen a tanácskozáson. De noha szóvá teszi a mi örökkévaló Istenünk, hogy hallotta, amit magunk között dolgtunk, morogtunk, nem töröl ki bennünket az életnek a könyvéből. És a harmadik dolog, amiről néhány szót hadd szóljak, hogy van ennek az egész történetnek egy sokkal nagyobb kiterjedése. Szélesebb horizonton zajlik az egész esemény, mint ami szűk, rövid, 70 vagy 80 évig tartó életünk. Ezt mondja az ige. Nem jártuk meg ezt az utat, és nem oda-vissza jövve tapasztalatból beszélünk. Egyszerűen hiszünk az igazmondó Istennek, és el tudjuk képzelni azt, hogy ami földi életünk egy része annak a nagy programnak, amit velünk kapcsolatban az Úr elgondolt, és annak a nyitánya, ahogy ezt Liszt is a levélben elképzelte, a halál, a nyitánya az életnek, ami azután kezdődik majd, vagy ahogy Dietrich Bonhoeffer is mondta az akasztófa alá lépkedve, hogy ez a pillanat nekem az életnek a kezdete. Szóval ott annál a bizonyos pontnál azt mondja a Szent Ige, azon a napon, amikor Isten mindent visszaigazol egyrészt, amikor világossá válik előttünk, hogy igen, megérte az igazság útján járni, az a nap olyan vakítóan világos és tiszta lesz, mint a mindent, minden értéktelent elemésztő tűz. Lukács evangélium a harmadik részében Keresztelő János beszél arról, hogy szóló lapát van az Úr kezében, tisztogatja a szérűt, külön választja magot, és ami semmire nem jó, még vályog téglába se, a töreket, a pozdorját, a gabona hulladékot, ami sem élelemre, sem másra nem jó, azt tűzre veti. A tűz jelképes dolog. Én azt hiszem, hogy nem egy nagy, fizikailag tűzként érzékelhető lángokkal való találkozás, amire készülnünk kell, hanem a megmérettetésnek egy olyan hibátlan pillanata az, amiről itt Malakiás is beszél, és később Keresztelő János, amiben minden mellébeszélés, minden álmokság, minden könyöklés, minden földi méltatlan előnyszerzés meg kell, hogy semmisüljön, és egyértelművé kell, hogy váljon, ki volt az, aki az Urat szolgálta, az ő értékeit, az ő törvényeit tartotta meg, az isteni mértékhez szabta magát. Ki volt az, akiben az Úr gyönyörködhetett itt, és akinek azt mondhatta ott, jól van, jó és hű szolgált. Kevesen voltál itt, még a te Urat örömébe. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
neked, menj édesatyánk, örökkévaló Istenünk, a ígédet, köszönjük neked, hogy ránk visszad ennek az üzenetnek a továbbadását, köszönjük neked, hogy üdvösséget hoztál el nekünk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy az adventi időszakban is erre emlékezhetünk, és minden napon köszönjük a reménységet, köszönjük a kegyelmet, amivel te körülveszel minket, hogy te beírozod el minket az élet könyvébe. Hálát adunk neked minden jóért, és köszönjük, hogy te adsz erőt nekünk a nehézségeket elhordozni. Köszönjük neked a békességet és a türelmet, amit tudsz nekünk adni azok kapcsán, amiket nem tudunk megváltoztatni. Köszönjük a bátorságot, amit adsz, hogy megváltoztassuk magunkon, amit tudunk. Hálát legyen a te szent neved, és adj nekünk erőt, bölcsességet, alázatot kimondanunk, hogy legyen meg a te akaratod, áld meg így a mi adventi készülődésünket kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, és befejezésül énekeljük a 329. dicséretünket. Így kezdődik ez, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden. Most az egyedik beszokott az áldás után énekeljük benne a befejezésünk. 329. dicséretünket énekeljük. Thank you.